Folytatódik Szabó Stein Imrével a kettes számrendszer itt a Rádió Cafén, és arról beszélgettünk, hogy, és hát nagyon, nagyon élesen felvetetted, hogy mekkora nagy felelőssége van a televíziónak még mindig. Azt gondolnánk, hogy a streamelés, meg az internet világában ez nem így van, de valójában mégis. Viszont azért térjünk egy picit vissza arra a világra, amikor, vagy abba az epizódban, amikor te eljöttél a Királyi TV-től, és az éppen induló RTL klubhoz átmentél. Azért ez egy nagy változás volt az államiból a kereskedelmibe.
Mindenképpen, de ugyanakkor egy nagy kaland is volt, és addig én már megtanultam, vagy úgy véltem, hogy megtanultam a védeni való alkotói tevékenységet egy kicsit szétválasztani, mert azért mondjuk egy íráshoz képest, egy íróisághoz képest még egy televíziózás is, ugye nem kommerszebb, hanem másfajta gondolkodás kíván, mindenképp elszívja ugye az energiáidat, átviszi. Tehát úgy éreztem, hogy kellően védett vagyok ahhoz, hogy akár egy nagyobbat is ugorjak, és akkor azért az RTL-nek az a indulás, hivatalos indulás utáni, mit tudom én, első éve körül, tehát ez abszolút az ősidők, és ott egy nagyon komoly feladatot, meg pozíciót kaptam, azért akkor a TV2, amely nagy mértékben tudott stratégiailag építeni az MTV, az akkora már elgyengülő MTV műsor paneljeire, arcaira,
sokkal
könnyebben át, tulajdonképpen egy kereskedelmi köztévészerűség irányba, tehát sokkal érthetőbb volt a dolog. RTL vergődött igazából, hogy mit csináljon, kezdeti kicsit kínos műsorokat, szóval abban a pillanatban azt láttam, hogy az nem egyszerűen egy jól fizető pozí, ahova be lehet
kommunikációs igazgató
volt, hanem ott át kellett törni a falat, azt mondja, hogy legyen 180. brandből, mondjuk amikor eljöttem, akkor szem a harmadik brand volt ismertségben, értékelésben és minden egyéb kvalitatív szempontból. Ez akkor legalább olyan mértékben, ha nem nagyobb mértékben kommunikációs, stratégiai eredmény volt, vagy olyan lépéseknek az eredménye volt, mint a programming gay. Hát ráadásul az egy szűk csapat volt, nem voltak annyira szétosztva teljesen a feladatok, tehát az, hogy milyen irányba megy a hajó, sokkal nagyobb mértékben bele tudott szólni egy kommunikációs stratégiai igazgató, mint mondjuk egy érett állapotban lévő tévében. Szóval az egy izgalmas menet volt. Most nem biztos, hogy szeretnék egy kereskedelmi tévénél dolgozni, mert nem nagyon van lehetőséget, hogy te egy új dolgot kitalálj, vagy építs, hanem vagy beilleszkedsz, és elég jó vagy szakmailag, és megtanulod jól eladni magad, főleg a külföldi tulajdonosok felé, de az biztos nem várják el tőled, hogy te találd ki, hogy milyen a tévé. Mi azt vártuk, hogy elmennek a belga meg holland top managerek, elhúznak végre, és akkor csinálhatunk valamit. És hirtelen egy rohadt nagy szabad kéz volt, és tényleg konkrétan meg lehetett tanulni építeni egy ekkora tévét. És az egy sikeres, erős időszak volt, úgyhogy nem bántam meg, és hát azért akkor láttam először ezt a farkas világot, tehát azért az nem volt egy rossz tapasztalat.
És honnan volt mintát? Tehát te néztél külföldi médiumokat, hogy működnek a kereskedelmi csatornák külföldön, mert itthon azért nem nagyon volt erre
példa. Igen, az ember néz mintákat, de én nyilván hátrány és előny is valószínűleg egyszerre, hogy nem nagyon hagyom abba az irányba rángatni magam, hogy túl sok egyéb mintát nézek, és lehet, hogy túlságosan bízom magamba, hogy olyan eredeti dolgokat tudok előállni, ami mások mintáinál jobb, de valószínűleg ez is benne van. Meg lehet, hogy az a félelem, vagy belső félelem is benne van, hogy talán az agyam úgy működik, hogyha túl sok jó mintát túlságosan mélyen nézek, akkor egész egyszerűen
befolyásolni fog, és azt akarod lekopízni.
És ugye ez a műfordításnál is ugyanúgy volt, tehát ez egy gondolkodási típus, de mondhatod úgy is, hogy túl nagy az arcom, vagy túl sokat gondolok magamról, de én azt gondoltam, hogyha a dolog működési lényegét megérted, én azt gondoltam, hogy képesek lehetek előállni olyan eredeti ötletekkel. Egyébként ugyanez a gondolkodás ment aztán később a kulturális kommunikációban is, hogyha erre majd rákérdeztek, rögtön tudok paralel helyzeteket
abszolút
mondani.
Eddig bejött,
nem szeretik, mert túl nagy arcnak gondolnak.
Nem így szoktuk csinálni, nagyon furcsa.
Nem így szoktuk, mindig ellenállásba ütközik.
Nem így kell.
nem jár érte busás jutalom, mert akkor viszont el kéne ismerni, de tulajdonképpen mégiscsak megcsináltad, és te tudod, hogy azért az kurva jó.
Na de ugye akárhogy is nézzük, neked ez a 2000-es évek első évtizede, amikor te ennyire intenzíven, és ráadásul több televízió építésében, szépítésében, újra gondolásában benne voltál, mert a Dori mondta az RTL, de aztán az MTV-nek visszamentél, főtanácsadónak.
Nem, volt egy rövid időszak főtanács, akkor én ott visszamentem főigazgatónak, ott megkaptam egy hatalmas területet, a szórakoztató és film.
Ami csodálatos munka lehet. Aztán várjál, csak így sorolni akarom, hogy aztán az ATV-nek az átalakulását vezényelted le.
Igen.
És aztán a pályázat, amiről majd később kérdezlek, de hogy mi volt ennyire izgalmas ebben az évtizedben? Ugye lássuk, mi van. Elmúltak a 90-es évek, bejöttek a kereskedelmi tévék, az internet berobbant, ugye? Tehát a tévé megint elkezd így inogni, hogy most akkor megint van egy új műfaj, ami ledönti a trónjáról, még persze soha semmi nem döntötte le, bár mondjuk ma már azért ebben vannak kételjeim, de mindegy, majd erre is reagálhatsz, de mi volt abban az évtizedben, ami ennyire izgatott téged, és mi volt az, amit vizionáltál, hogy jól látod, hogy milyen Nyugat-Európában, mi lehet itt Kelet-Európában, ami ilyen helyspecifikus, társadalomspecifikus?
Abban az irányban mentem tovább, amiről kisebb nyomban elkezdtem beszélni, tehát beindult elég erősen ez az Erzsébet-kori drámák műfordítása, ez a körülbelül az időszak kb., amikor volt egy nagyon sikeres bemutatónk, az Alföldi Robi megrendezte a Velencei Kalmárt, az akkor az év darabja lett.
De bocsánat, ugye... úgy kell kezdeni, hogy 11-kor beülsz egy ilyen programming meetingre, és akkor 2-kor elcsendesülsz, egy kis Shakespeare-t fordítasz.
Ez annyira igaz, hogy a Macbethet a utolsó RTL-es évenben
az irodádban
fordítottam, nem elmentem 40 napra, és lényegében az pont egy olyan időszakban volt, amikor elég sok minden eldőlt, hogy ki hogyan pozícionálódik a megmaradt egykori csapatból, és az egy nagy tanulság volt egyébként, hogy nagy áldozatot hoztam a kultúra ortára, mert ez pont egy olyan fontos 40 nap volt, amikor
nem voltál ott, és ez
ott kellett volna lennem ahhoz, hogy tovább lépjek, és az, hogy nem voltam ott, az inkább olyan helyzet felé mozgatott, hogy akkor le kell vonnom a következtetéseket, tehát, és akkor így tulajdonképpen ez hozzájárult. Tehát ez abszolút párhuzamosan ment, csak mondom, hogy ez viszont erőt adott, meg az egy más kérdés, hogy mondjuk a kinti tulajdonosok egész egyszer nem értették, hogy ez a túróban van, hogy ez a manus, aki a krízis kommunikációt csinálja, aki nem tudom, hogy ez itt Shakespeare-t fordít tényleg, és hogy mit bemutatják, és hogy a... Valóban, ha nem egyértelműen kódolható utakat választasz, akkor megnehezíted az életedet, de nekem erre szükségem volt. Tehát
jó, de oké, akkor hogy merült ezt föl tényleg? Tehát akkor én vagyok ez az ember, aki hát a főnököd, és én is megkérdezem, tehát hogy merült fel? Oké, hogy neked hivatalosan ez volt a szakmád, ugye?
Figyelj, ebben vagyok valószínűleg a legjobb, ezt kellett csinálnom, mérhetett, ezt tartott egybe, tehát azért nyilván egy már
ez
egy kereskedelmi tévés világ,
az
egy sokkal felületesebb cucc, ahol nagyon erősnek kell lenned ahhoz, hogy ne menj el valami nagyon könnyű irányba, így vagy úgy, vagy ne szállj el, vagy ne kezd el hinni magadról, hogy ezért vagy valaki, mert attól még rohadtul nem vagy valaki, hogy épp egy jó céges autód van, és a szűk média sajtó elmondja, hogy te a 27. leg, ez még rohadtul semmit nem jelent. Úgyhogy valószínűleg ez egy ilyen egészséges életösztön, ezt mondtam nektek az elején is, hogy ez szerintem egy jó recept volt nálam, nekem szükségem volt rá, ebből táplálkoztam. És ott közben, hogy miért a tévézésben mit láttam.
Igen, vagy hogy mi volt az elképzelés, hogy mit
kell.
Úgy gondoltam, hogy jó tévés.
Tehát van egy önzés, vagy önhítség, és úgy gondoltam, hogy elég eredeti dolgokat hoztam létre a képernyőn is, a tévéépítésben is, tehát úgy gondoltam, hogy nekem tudok olyan dolgokat esetleg, amit kevés más ember tud. És még mindig úgy éreztem, hogy a tévé egy nagyon erős médium, aminek nagy felelőssége van. És valószínűleg egyébként, ha most így visszatekintek, akkor én mindig egy közszolgálati figura voltam. Ez nem azt jelenti, hogy nem tudtam keményen beleállni egy kereskedelmi tévés alkuba, vagy ilyesmi. Sőt, ott ott gyakorlatilag a terület, amit vittem ott, az egy kicsit egy frontzóna volt az első egy-két évben a két nagy kereskedelmi tévé villongása idejében, ahol én voltam a frontvonalban, hogy én vittem a
De hogy
az viszont meg nem állt messze tőlem, mert harcolni az jó néha, nem? Tehát, hogyha nem rossz ügyért csinálod, vagy és mellette néha tudsz nyerni, és akkor a harc
az Szóval jó. Azért ez is kihívás volt. Nem csak a Marlowe, meg a Shakespeare.
Szeretem a kihívásokat, de a nagyon-nagyon rossz lett volna nekem, hogyha csak ez a kihívás van az életemben, akkor semmi se védett volna meg attól, hogy ne higuljak el végtelen módon, vagy pedig ne kezdjem azt gondolni magamtól, hogy azért vagyok bárki is, vagy valaki, mert éppen egy jó pozim van, és sokan nagyon kedvesen föl szoktak hívni. Nem kellett elhinnem, hogy mosolyognak rád, és érdeklődnek, és nyilván ezen embereknek a száma exponenciálisan lezuhan, hogyha éppen nem vagy poziba.
És nem volt egy pillanat se, hogy elgyengültél, és ezt elhitted magadról? Vagy volt ilyen időszak? Mert ezt ilyen bölcsen látod utólag.
Nem.
Én ezt tökre tudom képzelni. Nem,
figyelj, én mindig egy belső narratívában láttam a dolgot, és tudtam magamon is röhögni, és ha íróként mozogsz a világba, akkor a bizonyosítem állandóan elemzel. Ha szerencséd van, még magadat is tudod. Tehát van egyfajta önreflexió, de a probléma ott kezdődik,
ha...
Igen, hát látod, ez micsoda vicces ebben az öltőnadrágba, ezzel az idiótával kell beszélni, aki egy na mindegy.
Tehát, majd megírom valamikor.
Én nem bulvárizé vagyok, szép irodalomba meg nem viszel át. Olyan sok érdekes karakterrel nem találkoztam, aki nekem szép irodalmi hős lenne. Tehát...
Szóval azt mondtad, hogy a kihívásokat nagyon szeretted, nem véletlen meg is pályázt az 2008-ban a Magyar Televízió elnöki posztját, de hogy nem.
Majd mi elmondjuk, hogy
nem,
akkor
az időre
volt.
Nem emlékszem.
Igazából az érdekel, hogy addig ez a hihetetlen sikerpiramis, az ugye épült, de ez vajon mekkora arculcsapás volt neked, hogy végül nem sikerült, vagy ez menjünk tovább, lapozzunk, és kedről szerdára el is felejtetted.
Nem, hát azért nem voltam olyan hülye, hogy ne legyenek kételjeim azt abban a tekintetben, hogy feltétlenül a legüdvözítőbb dolog a köztelevízió elnöki székébe huppanni.
Ráadásul ugye 2008, csak tegyük rendbe, hogy ez mikor van. Tehát ugye még az előző tehát MSZP-SZDSZ kormányzás, ugye? Akkor volt a 2006-ban volt.
Hívják, hogy Csonka kuratórium, de azt hiszem a KDNP-ben volt, és egyébként nyilván a civil szervezeten keresztül, tehát azért azt úgy hívják, de alapvetően szerintem hallgatólagosan ott, ha béke nem is uralkodott a különböző pártok között, de alapvetően mindenki képes volt ilyen vagy olyan formában
együttműködni,
vagy épp kinyilvánítani az együtt nem működési készségét. Tehát,
viszont két évvel vagyunk az úgynevezett tévéostrom után, ugye? Tehát, hogy van egy olyan televízió, nem?
Nem.
2000?
Nem, előtte. Nem, ez nem ostrom, az utána van. Annál is inkább, mert azt a velem szembe szem két szavazatta többet kapó és tévéelnökké váló Rudi Zoli menedzselte végig, tehát egészen biztos, hogy ez jóval előtte
akkor
van.
Azután. Jó, na akkor szóval visszatérve oda,
azért
hogy...
ne keverjük.
Ne, csak próbáltam rendbe rakni, hogy milyen MTV-t akartál, vagy
figyelj,
akkor még MTV-t
építeni. Én azt gondolom, hogy ha élettem van az elnök, akkor bár egyre inkább láttam, mint főigazgató is, hogy borzasztó nagy szkülák és karübdiszekkel között kell ott hajókázni, de ha elég kemény csávó vagy, és nagyon tudod, hogy mit akarsz, és az meglepő eredményekkel jár, akkor talán 30%-ban hagynak lélegzetet, és megcsinálod, vagy 40 max. Oké. De én úgy gondolom, az a 30-40% is olyan brutális nagy változás, és én mondom, a kereskedelmi tévés évek alatt is egyébként abszolút be kell, hogy valljam, hogy a szó legjobb értelemben talán közszolgálati mentalitású pali maradtam. Soha nem felejtem el, volt egy ilyen elég sorsdöntő meeting, akkor jött be a Való Világ ötlete, abszolút én is ellene szavaztam, és szerintem el is toltuk egy évvel azt, hogy ez a dolog bejöjjön. Szóval én azt gondolom, hogy láttam egy ilyen utat, hogy és az, hogy hogy élte meg az ember, hát azt elég, azt önmagában nem éled meg jól, hogy azt mondják, hogy a te pályázatod a legjobb, de nem te leszel az elnök, de hát az ember bizonyos életkorban, hogy mondjam, természetes helyzetként tudja az abszurditást is kezelni, mert hogy az élet jelentős részben
abszurd.
Abszurd helyzetek sorozata. Maga az élet remélhetőleg nem teljesen abszurd, de az életünk füzérébe befonódó elemecskék egy jelentős része az totálisan abszurd szerintem.
Csak ezt miért nem mondjuk el a gyerekeknek, úristen?
A gyerekek ezt tudják, szerintem szépen ehhez hozzászok.
Hát sok Jonathan Swiftet kell olvasni, meg mindent, tehát azt gondolom, hogy a... De hogy, szóval figyelj, nem volt tragédia, hát láttam ennek a reális ízét, meg is könnyebbültem egy picit, mert azért a folyamat közben látod, hogy milyen présbe és kényszerpályákra is kényszerülsz, és azért megmondom őszinte, egyre kevésbé volt. Egyre kevésbé azt a részét láttam, hogy mekkora lehet alkotni ebben, egyre inkább azt láttam, hogy micsoda rabság lehet ez az egész dolog. Úgyhogy nem volt bennem az égvilágon semmilyen ilyen összeomlásszerű állapot ettől. Komolyan, tehát...
Megpróbáltad, de nem.
Megpróbáltam, elég esélyes is, vagy szakmailag mindenképpen komolyan esélyes voltam. Ennyi, tehát igazából erről azért nem tudok hosszan beszélni, mert nem hagyott bennem olyan szörnyű mély nyomokat. Eléggé masszív struktúrát, elképzelés halmazt tettem le. Volt egy-két ember, akinek a véleményét, tanácsát, vagy gondolatait kértem, kölcsönöztem, stb., de alapvetően ez egy nagyon masszív, komoly anyag volt. De az élet nem mindig olyan.
Kértél olyan embertől tanácsot, akinél mondjuk kezdtél ott a televízióban, tehát így a klasszikus...
Magára pályázat ügyben nem, inkább olyan emberektől kértem tanácsot, akik ez is egy nehéz ügy, érted, hogy van egy pályázat, és ha te jó pályázatot akarsz írni, akkor rengeteg adatra, információra van szüksége, strukturális dolgokra, stb. Na most azért ez nem mindig zökkenőmentesen történik. Nem mindig úgy kapod meg.
Ja, hogy nem kapod meg rendesen
nem kapod
az információkat.
Vagy nem időben, vagy szóval, hogy azért, ha...
És akkor ebben kértél segítséget.
Hát ezek nyilván, ilyen... praktikus, és akkor igen. Az, igen, és, de ez tök normális, de ez ettől még ugye egy komoly pályázati anyag lett, túl komoly is lett, nem szabad túl jó pályázatot írni, azt tanácsolom nektek, jó? Mert az így vesz
fenébe. Most már mindegy. Megijeszti az elvirálókat. Én azért is gondoltam pedig, hogy neked ez egy nehéz ügy lehetett belül, mert hogy én úgy láttam, hogy az egész tévézést aztán szép lassan le is építetted, nem is lassan, az életedből. De ugye jól számolom, mert utána mentél műpázni, aztán majd mindjárt erről beszélünk.
Igen,
a következő.
Az ATV még az
ATV
ottól,
az egy elég nagy challenge volt, az egy one of a time, tehát szerintem ilyen ritkán adódik, és nem azt mondom, hogy a legboldogabb kalandom, de mindenképp szakmailag egy elég komoly dolog, mert az, hogy egy tévé ugrik egy kábel tévéből egy közép-tévé szintre, és ennek a teljes szakmai felépítését megkapod annak összes felelősségével együtt. Szintén nem egy könnyű időszakban. Az, és ebbe beletartozik a műsorok karculata, a műsorok kitalálása, ki lesz a tévében, hogy működik, hogy fog kinézni. Tehát, hogy ilyet nem, megint azt mondom, nem nagyon szokott dobni az élet. Ez egy baromi érdekes kihívás volt, és ezt én úgy is fogtam föl egyébként, hogy ez erről szól. Nagyon jól sikerült egyébként, mert az új ATV az hirtelen ilyen több százres főműsoridős, hát vadonatúj híradó lett. Én próbáltam egy szakmai sztenderdek alapján működő alapvetően középre húzott komoly középméretű tévét csinálni.
És most, ha ránézel a televízióra, akkor
melyikre?
Bármelyikre. Tehát bekapcsolod a készüléket, végig scrollozol a csatornákon, akkor mi a benyomásod, hogy tehát így képzelted, hogy majd így lesz a tévézés, és
nem.
Azt gondoltad, hogy nem.
De
nem.
hogy, akkor azt viszont azt megtesszük, hogy csak a hírek után mondod el. Mert van egy ilyen feltevésem, hogy ez nem fog történni egy percben, vagy remélem, hogy nem egy percben lehet. Fogod elmondani. Úgyhogy a hírek után folytatódik a kettes szemrendszer Szabó Stein Imrével.